Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Hát nem vagyunk éppen túl nagy tömeg, de hát ugye Berzsenyi azt írja, hogy nem sokaság, hanem lélek, és remélem, hogy a lélek jelen van. Egy teljesen új fajta sorozat ez, amit most ezen a tavaszon szeretnék itt előadni. Egy antropológiai sorozat, és be kell vallanom, hogy én nem vagyok antropológus. Úgyhogy inkább egy kis kirándulás lesz ez részemről, egy kis utána gondolkodás, reflexiók arra, amit tanítanak arról, hogy kik vagyunk mi emberek. Hát ez azért érdekel bennünket. Na most ez nagyon izgalmas kérdés, mert már évezredek óta születnek válaszok erre a kérdésre. De korunk antropológusai nagy részt, legalábbis evolucionisták, majd fogom is idézni rögtön emellé a szép ősember mellé, jeles etológusunkat, Csányi Vilmost, akinek a gondolkodását teljesen áthatja az evolúcióba vetett hit. Ez mit jelent? Hisz abban, hogy az ember fokozatosan alakult ki az állatvilágból, és tulajdonképpen ma is az állatvilág tagja, csak sokkal magasabb szinten tud olyat, amit az állatok nem tudnak. Mert korunk gondolkodását az én ismereteim szerint főleg két filozófia határozza meg az emberrel kapcsolatban. Az egyik az evolúció elmélet, mondhatnám röviden azt, hogy a materializmus. A másik a humanizmus. Na most mind a kettőnek megtaláljuk a gyökereit már az ókorban. Tehát egyáltalán nem új, amikor a Prédikátor könyvében feltehetőleg bölcs Salamon, neki tulajdonítják ennek a bibliai könyvnek a szerzőségét, bár nincs benne a szövegben, hogy ő írta. Azt írja, hogy nincs új a nap alatt. Valóban nincs. Kedves prédikátor, hát a te korodban azért nem volt villamos, nem volt autóbusz, nem volt telefon, nem volt projektor, nem voltak műholdak, nem volt internet. Egy csomó minden van, ami új. Erre ő valószínűleg azt mondaná, hogy én nem erről beszélek. Az ember nem változott meg. És eszembe jut az, amit az én lelkipásztoromtól hallottam diákkoromban, őt úgy hívták, hogy Jó Sándor. Remélem, hogy a nevét sokan ismerik. Úgy gondolom, hogy a halhatatlan lelkipásztorok közé tartozik, nem csak abból a szempontból, hogy most ott van a mennyországban. Hanem úgy gondolom, hogy az ige hirdetése is valakitől, meg is mondom, Ajtony Artúrtól hallottam, akinek köszönhetjük emberileg azt, hogy a prédikációit összegyűjtötte, és most már sok-sok kötetben kiadta, most is az egyik asztalon kapható néhány Jó Sándor prédikációs kötet. Na, őtől lehallottam azt, amikor hát tizenvalahány éves voltam, akkor volt új az űrhajózás. És hát úgy kérdeztük, hogy vajon lehetséges, hogy az ember eljut egy másik égi testre? Az olyan nincs kizárva, de oda is magával viszi a bűneit. Ott is megváltásra szorult lény lesz. Ez nem lényeges változás. Hát így próbáljuk ezt közelíteni. Még egy kicsit hadd mondjam a bevezetőt, ez még nem az előadás. Még egy izgalmas verset is végig fogunk hallgatni az előadás előtt. Azt mondtam, hogy már az ókorban születtek válaszok erre a kérdésre. Sok van mi csodálatos, de az embernél semmi nincs csodálatosabb. Olvassuk az Antigónéban, a Szofoklész drámájában, valószínűleg énekelt ezt a kórus abban az időben, de hát dallam nem maradt fönn. Trencsényi Valdaffer Imre fordításában hangzik így, hogy sok van mi csodálatos, de az embernél semmi nincs csodálatosabb. Ez tulajdonképpen a mai humanista emberképnek felel meg, és hát olyan hatalmas az ember valóban, Istent alkotó csoda szellem, ezt Juhász Gyula írja az egyik versében, Szofoklésznél fölszántja a földet, megszelidíti a vadállatokat, átszeli hajójával a tengert. Hát óriási vívmányok voltak ezek abban az időben. Igen, de az a bökkenő, hogy más is lefordította ezt a drámát. Ratkó József fordításában ugyanez a himnusz így kezdődik. Sok szörnyű csodafajzat van, s köztük az ember a legszörnyebb. Hát most melyik fordítás jó? Hát nem tudom, görögül le kell vallanom. Egyszer egy barátomnak fölvetettem, hát legalább eszperántót kéne tanulnom, erre leállított, tanulj meg tisztességesen németül, mondta akkor. Volt benne némi igazság. Minden esetre, ha belegondolok, hogy miről szól a dráma, akkor arra hajlok, hogy mégis a Ratkó fordítás lehet a hűségesebb, hiszen a dráma arról szól, hogy ez a kreón, ez a király olyan szörnyű, hogy még a halottat sem engedi tisztességgel eltemetni. És a Ratkó fordításban azt olvassuk, hogy megsebzi a földanyát, fölszántja a földet. Rabságba fogja a szelíd, szabad állatokat. Hát ilyen szörnyű az ember. Mert körülbelül kortársa volt, lehet, hogy pár száz év ide-oda, nem hiszem, hogy sokat számítana, ami Dávid királyunk, akit ugye szeretünk, bár szörnyű dolgokat követett el, meg kell mondani. De érdekes, Isten szerette őt. Mit szeretett rajta? Szerintem ugyanazt, amit rajta. Jó, én nem követtem el olyan bűnöket, de az a vígasz számomra, hogy Jézus a farizeusokat is szereti. Úgyhogy engem is. Ugye minden tisztességes, rendes ember vagyok. És Dávid úgy kezdi az egyik zsoltárát, hogy ha nézen az eget, kezed alkotását, és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, kicsoda a halandó, mondom, hogy így törődsz vele. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, mindent a lába elé vetettél, a juhokat és a barmokat is mind. Tulajdonképpen ugyanarról beszél, mégsem ugyanarról. Nem az ember dicsőíti, hanem Isten dicsőíti, amikor az ember nagyságáról beszél. Isteni a dicsőség. Sokan köszönnek nekem úgy, hogy áldás, békesség. Nagyon szép köszönés. Voltam egy ökumenikus alkalmon. Nem olyan régen, kezet kellett fogni mindenkivel, aki kiment. Rögtön lehetett tudni, hogy milyen felekezet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Hát ez nem református. Erős vár a mi Istenünk. Hát ő sem református. Az az érdekes, hogy én ezekkel a köszönésekkel is maximálisan egyetértek. Baptista testvérek pedig azt szokták mondani, áldja meg az Úr Jézus. Hát igen, erre nekem is szükségem van. És milyen jó dolog ez. Hát valahogy így próbáljunk együtt lenni most. Igen, kicsoda az ember, az állatvilág csúcsa, Darwin szerint, hisz az ember az állatok alja, Radnóti Miklós 8. eklógája, második világháború szörnyűségeit látva írja ezt, az emberfaj sárkányfog vetemény, nincsen remény, ez Vörös Marti, az ember fáj a földnek, írja. Igen, mindez igaz, és mind együtt igaz. Igen, csodálatos az ember, hiszen Isten a maga képére alkotta, hogy ez mit jelent, majd erről szólni fogok. Na most azért különleges ez a sorozat, mert hát 9 előadásból áll, 3-as csoportokba, úgyhogy az első alkalommal próbálok ismertetni nagy vonalakban egy-egy gondolkodási irányzatot. Tehát most az első blokkban a materialista gondolkodást. A második előadás ennek az emberképnek a konklúzióit fogalmazza meg a párkapcsolatokra nézve. Tehát a párkapcsolati témát nem ejtjük. Ugye ez az alapvonulat ezen a sorozaton. Mi következik abból, hogy mi állatok vagyunk, magas rendű állatok természetesen, ösztönlények, mi következik a kapcsolatainkra. Világos, hogy az, hogy a másik ösztöntár. Bocsánat, elfecsegtem, hogy miről lesz szó legközelebb. Harmadik alkalommal mi következik ebből a lelki gondozásra és a nevelésre? A következő blokk lesz a humanista emberkép és a konklúziói, és a harmadik lesz a bibliai emberkép és a konklúziói. De addig is minden alkalommal egy rövid utalást fogok tenni a bibliai emberképre, a keresztény vagy keresztény, kinek hogy tetszik, gondolkodásra, hogy azért ne érezzük azt, hogy valamilyen pogány filozófiai előadássorozatot hallunk. Abban biztos vagyok, hogy az evolúció elmélethez nagyon sokan sokkal jobban értenek, mint én. Mondom, a reflexióimat fogom majd elmondani ezzel kapcsolatban. Most pedig egy olyan verset fogunk meghallgatni, ami számomra legalábbis egy kicsit hátborzongató, mert a költő remekül megragadta azt a kérdést, hogy kicsoda az ember, hogyha egy tökéletes állatnak tekintjük. Lestján Kati jött el, és Szabó Lőrinc versét fogja elmondani.
Szabó Lőrinc, Sun Wukong lázadása. Mikor Sun Wukong, a majmok királya, kit kőtojásból keltett ki a vén föld, ég, nap és hold különös szerelme, a gyümölcsök és virágok szigetén, kit kőtestét mozogni tanította, s viharként szállni a felhők felett, és megtanult minden ember fölötti varást és titkos bölcsességeket, ki hős vezér és szent remete volt. Szívében mégis fenevad maradt, és felgyújtotta a halál városát, és megette az égi barackokat, az istenek eledelét, hogy ő is örökké éljen, s lett mindenható, kinek rőd fején a villám kicsordult, ki már-már Isten volt, de lázadó dühében a legfőbb trónt követelte, s leverte az égi seregeket, a menny ura, a célok és erények, bénultan nézték, hogyan közeleg, mikor Sun Wukong már a trón előtt állt, s már senki sem moccant ellene, jött Buddha, és szelíd virág kezével intett, hogy fegyverét tegye le. Ki vagy te, jámbor, ámult el a vad szörny, akitől a mindenség reszketett. Buddha felelt, a béke és a jóság, és azért jöttem, hogy megfékezzelek. Nagyszerű, bókol Sun Wukong, de Buddha, vigyázz, szólt, még nem sejted, mit tudok. Tese, hogy én mit, válaszolt a szörny, és mellét verve mesélni kezdte, hogy a tejutat kavarja szigonyával, eldicsekedett, hogyan győzte le a földet, eget, az állatok és fák szellemeit, a halál fekete könyvét széttépte, s hogy lett halhatatlan, s a titkos tudást hogy szerezte meg. 18 000 mérföldet repülek, mondta, ha csak egy bukfencet vetek, átváltozom 77 féleképpen, és lehetek millió óriás, ma már én vagyok a tökéletesség, a menny urához fordult, senki más, bömbölte, senki sem állhat fölöttem, legkülön vagyok, a trónt akarom. És Buddha felelt, tiéd lesz, ha győzöl még valamin, az én hatalmamon. Mutasd meg, ki bírsz-e törni innen, túljutsz-e rajtam, itt a tenyerem. Ha bukfencet kivisz belőle, nyertél, ha nem, te fogsz engedni én nekem. Tetszett az alkú Sun Wukongnak, őrült gondolat, így ez a Buddha, a keze alig nagyobb egy lótusz levelénél, igazán játék végezni vele, gyerekjáték, gondolta és vigyorgott. Hát jól van, lássuk, ki győz, te vagy én! És felemelkedett a levegőbe, s megállt nevetve Buddha tenyerén. Készen vagy? Készen! Rajta! Egyet ugrott, s már messze szállt, s eltűnt a szörnyeteg, és viharzott, mint az ördög motolla. Úgy hányta-hányta a bukfenceket, és repült, és hömpölygött, mint a szélvész, mindig gyorsabban repült, mint a fény. Repült, és forgott az ős eónok és csillagködök 100 sziget tengerén. Repült a tértől részegen, repült, mint az időt megállító gondolat. Repült könnyű győzelmét végtelennel tetőzni, amit ráadásul ad. Repült, repült a végső űr határán egyszerre csak, 5 roppant oszlopot látott, amely minden világok végén vörösen az ég felé lobogott. Még egy bukkenc már ott volt és leszállt ott, ahol még nem járt soha senki se, és lehasalt, és fürkésre és vidáman nézett az érthetetlen semmibe, aztán felkelt. Most megyek, mondta. Vissza, és én leszek a mindenség ura. De hogy itt jártam, nevemet felírom ide, a világ őrtornyaira. És csak ugyan felírta a középső oszlopra, itt járt Sun Wukong, király! S mert a szükség rájött, egy másik oszlop tövébe még egyebet is csinált. És indult vissza. Repült, mint a villám, repült az űrben, mint a néma fény, repült és forgott át az ős eónok, csillagvilágok szigettengerén, mint az időtlen gondolat, repült most visszafelé a végtelenen át, megérkezett, és hegykén leugrott Buddha kezéről, sikoltott. Na hát ide a trónt! A világ végén jártam, s ott hagytam a látogatás jelét! Buddha ránézett, hosszan, szánakozva, és felemelte lassan a kezét, és megszólalt. Te nyomorult majom, te! Te barbár ész és erőszörnyeteg! Azt hiszed, hogy míg féktelen hatalmat harc s önzés fűti, lebírsz engemet? Azt hiszed, ki tudtál szökni kezemből? Nézz ide, nézz középső ujjamat! Itt járt Sun Wukong, itt van, ezt te írtad, s nézd, piszkod itt a hüvelykem alatt. És Sun Wukong, a tökéletes állat, kitől a legfőbb trón is reszketett, látta, hogy minden erőnél erősebb a türelem s a jóság, s megijedt és szökni próbált. De Buddha lefogta, s egy hegyet tett rá kíméletesen. Most itt maradsz, gondolkozz 1000 évig, s ha új szíved lesz, befogad a menny.
Köszönjük szépen, Kati! Szívesen megköszönném Szabó Lőrincnek is. Azért neki megmondanám, hogy hát Buddha helyett jobb lett volna valaki mást behozni a képbe, de alapvetően sok igazságot kimond ez a vers. Többek között azt is, ami a végén van, hogy a menny csak azokat fogadja be, akiknek új szívük van. Régi szívvel nem lehet a mennybe jutni, de ahhoz nem elég se szumvukunknak, se nekünk, hogy 1000 évig várjunk. 10000, 100000, 100 millió év se lenne elég, új szívünk nem így lesz. Új szívünk úgy lesz, hogy elfogadjuk Isten kegyelmét. Ugyanakkor világos, hogy mit képzel az ember magáról. Én mondom, még nem nagy az ember, de képzeli. Hát szertelen. Ezt írja József Attila. Kísérje két szülője szemmel, a szellem és a szerelem. Na hát ezek után nézzünk szembe azzal a kérdéssel, hogy a materialista ember szemlélet miről beszél, talán legvilágosabban vagy legegyszerűbben kiváló etológus Csányi Vilmos foglalja össze. Ezt itt lehet olvasni egy idézetet az Emberi Viselkedés című, egyébként kitűnő könyvéből. Azt írja, hogy biológiai szempontból az ember csupán az ember szabású majmok egyike, aki csak a saját magunk iránti szentimentális érzelmek miatt szoktunk valamiféle egészen különálló és különleges lénynek tekinteni. Hát ez egy tisztességes, materialista, tudós véleménye. Egyébként nagyon élvezetes a könyve, olyan jó kis történeteket ír le. Telisde teli feltételezésekkel, amelyek azon alapulnak, hogy van egy alapvető hite, ez pedig az, hogy létezik az evolúció. Ebben lehet hinni. De tulajdonképpen a kiinduló pontot lehet megkérdőjelezni. Igen, vannak olyan leletek, amelyek igazolni látszanak, vannak, amelyek ellene mondanak. Szerény véleményem szerint ma is egy monumentális munkahipotézis, és igyekeznek gyűjteni hozzá az anyagot, de nem tudom, hogy mit kezd egy hithű evolúcionista például azzal, hogy azt mondják, hogy a fekete-sárga szín az veszélyt jelez, ezért menekülnek az állatok a fekete sárgától. Fekete sárga a tigris, fekete sárga a párduc, fekete sárga a darázs, fekete sárga az anakonda, még néhány kígyó, valóban veszély. Milyen előnye milyen előnyük származott ezeknek az állatoknak abból, hogy fekete-sárga színt fejlesztettek ki. Ez valahogy nem fér össze a természetes kiválogatódás elméletével. Egy természettudós barátom, hát Csillagos Gáz, igaz, nem biológus, Egyszer azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogyha egy kopoltyúval lélegző állat kijön a vízből, akkor nem tüdeje lesz, hanem megdöglik. Hát ebben van valami. Hát érdemes kipróbálni. Na de egyelőre maradjunk még. Ugye mi mindenben hasonlítunk az állatokra. Hát hasonlítunk. Sok mindenben. Persze attól függ, hogy melyik funkciót tekintjük. Hogyha az értelmi működést valóban legközelebbi rokonunk, kétség kívül a csimpánz. Nagyon kedves állatok. Meg a többi emberszabású majom. Ha mondjuk az emésztőapparátus ének érdekel bennünket, akkor közelebb áll hozzánk a sertés. Ugyanaz a fokozat, csak a szemfoga nagyobbra nőtt, ugyanaz a béltraktus, a szarvasmarha már nem, annak van oltógyomra meg recésgyomra, nekünk nincs olyan. De hát a disznó az is egy kedves állat, és állítólag nagyon értelmes is. Csak könnyelműen elhízik, és aztán élete tragédiája következik ebből. Na de nézzünk meg néhány képet. Hát én azt gondolom, hogy szereti a társaságot, egy kicsit halvány ez a sötét ez a kép, kicsi a fényereje, úgy látszik ennek a projektornak, de a majmok is úgy ülnek ennél az asztalnál, hogy jó rájuk nézni, ugyanazt csinálják. Hát valóban úgy néz ki, hogy ugyanazt. Az erdőben nincs ilyen asztaluk, de közös asztalnál szívesen barátkozunk. Mi is, meg ők is. Hát valamilyen társasági élet zajlik náluk is. Vagy nézzük meg ezt. Hát ez itt valami, lehet, hogy értekezlet a vállalatnál, az is lehet, hogy pszichológiai kis csoport, netán önismereti csoport. Hát ők meg miért jöttek össze? Ők is összejönnek szépen, lehet, hogy van csoportvezető, lehet, hogy nincs. Minden esetre időnként összejönnek, és hát fontos dolgok születnek ilyenkor. Kis csoportos összejövetel van a csimpánzoknál is, meg nálunk is. Hát ez meg megdöbbentő. Ugye a fotózás az egy nagyon szép dolog, ragyogó szórakozás, sokszor másoknak, és úgy látszik, hogy ő is igyekszik megtanulni, és amilyen értelmes képet vág, lehet, hogy jól be is lövi, és sikerülni fog. Igyekeznek utolérni minket a csimpánzok. Itt azért talán mi járunk egy kicsit előrébb, és az eszköz használat. Én azt olvastam egy kitűnő könyvben, ez Gudál, egy hölgy, aki beköltözött egy csimpánz kolóniába, Afrikába, és hozzászoktatta a saját maga jelenlétét, a csimpánzokhoz megszokták, és úgy folytatták az életüket, mintha ott se lenne, aztán elvitte a férjét is, aki fotós, úgyhogy nagyon jó képeket is csinált, az ember árnyékában az a könyvének a címe, még régebben, még a gondolatkiadó adta ki annak idején ezt a könyvet egyébként, Csányi Vilmos is gyakran hivatkozik Gudál kutatásaira. Eszközt használ. Pontosan arról van szó, hogy keres egy megfelelő erős fűszálat, vagy nátszálat, valamit bedugja a méhek lakásába, kihúzza és leszopogatja. Hát kiskanál helyett. Nagyon jó eszközhasználat. Ennél még többet is tud, hát ugye nálunk is azért van eszközhasználat, ami az étkezést illeti, nálunk már egész hát komoly kultúrája van, állítólag Mátyás királynak még nem volt kanala, meg villája, de kése az volt. És hát mondjuk az akkori étrendhez az tökéletesen elég volt a vaddisznó pecsenyéhez, meg az őzgerinchez az ilyen eszköz. Szép üvegpohara nem tudom volt-e, de serlege az igen. De hát még lehet folytatni tovább ezeket a képeket. Családi élet. Hát az is van, ezek ugyan nem csimpánzok, ezek orángutánok, mert az is emberszalású majom, és nagyon kedves állatoknak látszanak. Csimpánzoknál is, nálunk is, orángutánoknál is létezik ez, meg az akrobatika. Hát itt mi tanulunk? Igyekszünk valahogy felzárkózni, azért nehéz őket utolérni. Olyan hallatlan pontossággal ugrik az állatkertben is egyik polcról a másikra, soha nem téved, nem csak a csimpánz, a kis rézuszmajmok is, ilyen pici az egész, még farka is van. Hajrá, fiúk, igen, hát igyekezzetek. A csimpánzok is tartanak tudományos előadást. Nem hiszitek? Hát megmutatom. No? Szép, ne? És az ember, hát mutatok egy olyat is. Ne mondjátok meg neki. Interneten találtam. Egyetemi oktató. És, na ennél a táblánál szeretnék egy kicsit tovább időzni, az emberi test valóban állati test, egyébként a Biblia is ezt mondja, a teremtés történetben azt olvassuk, hogy megteremtette az Isten az embert a föld porából. Tehát ugyanabból az anyagból, amelyből minden más élőlényt is. Az emberi testben nincs olyan anyag, amely a természetben ne lenne megtalálható. Más kombinációk vannak, másfajta fehérje molekulák vannak, de lényegében ugyanazok az anyagok találhatók meg az állati testben is, mint az emberi testben. De ami minket talán jobban érdekel, az az értelmi teljesítmény. Több állatnál figyeltek meg értelmi teljesítményt. Mondjuk a házi állataink inkább a tanulásról híresek, és ebben a bajnok talán a kutya. Persze a kutyánál is nagyon meghatározott, fajta specifikus, hogy mire lehet őt kifejleszteni. A vadászkutyát csak agárból, vizslából, meg néhány kutyából lehet, de a róka lyukba csak a tacskót lehet beküldeni. A többit nem nagyon, juhok őrzésére a német juhász, meg a puli, meg a komondor, az házőrző is. És ebben rögtön benne van egy fontos dolog, hogy az állatok specialisták. Szenzomotoros specialisták. És az érzékelési teljesítményben, meg a mozgásos teljesítményben találunk olyan fajokat, amelyek minket, embereket messze túlhaladnak. Éles a szeme, mint a sasé. Hát több száz méter magasból észreveszi az egeret a földön. Nagyon jó a szemének a felbontó képessége. A hallás, a legkisebb neszeket is meghallják a gyorslábú növényevők. Megzőren az avar, már menekülnek az őzek. Jönnek szagok. A kutyák szag után tájékozódnak. Na, erre még vissza fogok térni, de az értelmi fejlődés nagyon fontos. Van egy híres teológus, Wolfgang Köhler a neve, az úgynevezett alaklélektani vagy gestált pszichológiai iskolának volt az egyik fontos alakja. Az első világháború idején, ahelyett, hogy bevonult volna katonának, Tenerife szigetén, hát az Atlanti óceán egy Afrikához közeli szigetén, egy csimpánz kolónián dolgozott, és hát azt lehet mondani, hogy az intelligencia, az értelmi működés lényegét fedezte fel, mégpedig a csimpánzokkal végzett kísérletei alapján. Az alapkísérlet nem is az, amiket látunk ezeken a képeken, hát itt ugye a magas mennyezetre fölfüggesztett banánt kell elérni, ahhoz megtalálni az eszközöket, ez már eszközkészítés, mert összeállít két csövet. Igen, kiderült, hogy ezt is tudja. Az alapkísérlet az nem ez volt, hanem az, hogy a ketrecben volt az állat, kint valami kedvenc étele, például banán, de oldalt nyitva van az ajtó. Csimpánz körülnéz, észreveszi az ajtót, kerülő utat tesz, és eléri a banánt. Nem tudom, érzékeljük-e, hogy ez micsoda teljesítmény. Én egy idős pszichológus néninél tanultam, aki Köhler tanítványa volt a Berlini Egyetemen, és elmondta, hogy az egyik órára a hón alatt egy tyúkot vitt be. Mégpedig Gleiman Anna volt egyébként ez a hölgy. Tudnék, a tyúk hasonló helyzetben nem tudja megoldani ezt a helyzetet. Elválaszt minket egy kerítés, én leszórok valami tyúkincsiklandó finom falatot, mondjuk gilisztát. Hát viszek egy dobozzal. Van kijárat, a tyúk saját maga kaparta ki a kerítés alatt, de hát tyúk esze van, már elfelejtette. Meglátja a gilisztát, nagyon izgatott lesz, ide-oda szalad. Kétségbe esetten veszi észre, hogy a giliszta már kezd bekúszni a földbe. Na de én ejtem a következőt. Akkor megint föllelkesül. Na lehet ezt csinálni, esetleg egyszer véletlenül rátalál a kijáratra, és ez többször megtörténik, akkor megtanulja. Tanulás próba szerencse alapon. Hát a, hogy hívják ezt a kockát? Rubik kockát én csak próba szerencse alapon tudom tekergetni. Van, aki átlátja, akinek olyan fajtájú az intelligenciája. Milyen alapon tanulnak a tehenek? Hát sajnos egyre kevesebb helyen lehet csordát látni, amint este mennek haza. Én még abban a szerencsés helyzetben voltam fiatal koromban, hogy láttam egy faluban, kicsik voltak a gyerekeink, ott nyaraltunk, és este ment haza a csorda, és tévedhetetlenül tért be mindegyik a saját kapuján. Hát hogy a csodába tudja ezt? Hát ez már nyáron volt, volt ideje megtanulni, de aztán elárulták, hogy amikor először hajtották ki őket, akkor a gazda ott állt, és meglátta a saját tehenét, és bevezette, vagy beterelte. Aztán annyiszor ismétlődött, hogy megismeri a kaput. Csak akkor van bajban, ha miközben ő gyanútlanul kint van a legelőn, kicserélik a kaput, akkor hazamegy és bámul, mint borjú az új kapura. Esetleg még kifejezése is juttatja az értetlenségét, azt mondja, bááá. Aztán egész jó, nem? Akkor kipróbáltam, volt, aki megállt és visszabőgött. Hát még folytatjuk, lehet, hogy összebarátkoztunk volna. Na most a csimpánzok azonban sokkal okosabbak, még azt is meg tudja oldani, hogy a mennyezetre függesztjük a banánt, ha elhelyezünk ilyen gyümölcsös ládákat, akkor egymásra rakja, egy ingatag építményt létrehoz, és fölmászik. Azt is kipróbálták, ez sajnos nincs képem róla, de Ani nénitől, akire utaltam, hallottam, ő ugye Köhlertől közvetlenül kapta ezeket az információkat, hogy olyan is volt, nem volt semmi eszköz, de többen voltak, egymásra másztak és próbálták elérni, de ehhez együttműködésre lett volna szükség. De az alul lévő mindig kimászott, ezért nem sikerült. Hát úgy látszik, nem csak a magyarok nem tudnak összefogni, ha valami fontos cél van. Úgyhogy lehet, hogy van mégis valami ebben a rokonságban. De nehogy valaki hazafiatlansággal vádoljon engem, mert én vállalom, hogy ide tartozom, és hát Isten még a magyarokat is szeret. Pedig hátat fordítottunk neki, ezt valljuk be. De csak akkor fogunk megmenekülni, ha visszafordulunk hozzá. Mégis mi az eszközhasználat? Hát volt, hogyha zárva volt minden, de elhelyeztek egy botot. Lehetőleg úgy, hogy valamennyire a banán felé nézzen. Ha arra nézett, akkor hamarabb rájött, hogy behúzza. Teljesen szenzomotoros, tehát érzékelés és mozgásos szinten zajlik. Ha keresztbe áll a bot, akkor már nem. Akkor sokkal nehezebb. Vagy nem volt elég hosszú a bot. Hát azért adtak nekik ilyen, mint a porszívó csöve. Akkor még nem igen volt porszívó, úgy tudom, de ilyen csövet már gyártottak, vagy mégis volt, nem tudom. És volt egy nagyon okos majom, Köhler a nevét is följegyezte, egy nagy kammajom volt, szultán. A majmok csak akkor hajlandók dolgozni egy ilyen kísérletben, ha éhesek. Nem tudom, ez megint emberi tulajdonság, nem? Hogyha a lapátot se emelem föl ennyi pénzért, hallok ilyeneket, tehát ingyen csinálni valamit, érdeklődésből. Na most hát szultán nyugodtan ott lehetett, mert jól lakott, és nézte, mint egy másik küszködik. De az csinált úgynevezett jó hibát, tehát a két csövet így rakta egymáshoz, és átmarkolta, de hát attól nem lett hosszabb neki. Azért jó hiba, mert már abba az irányba megy. Szultán egy darabig nézte, aztán elvette tőle, összedugta és visszadta. Mint aki nem bírja nézni, hogy az a hülye mit kínlott. Hát valóban közel állnak hozzánk értelmi teljesítményben a majmok, de szeretném hangsúlyozni, hogyha a mennyezeten volt a banán, és nem ládák, létre volt ott, amivel el lehetett érni. Megoldották, de ha nem tették be a létrát, hanem amikor bement, útközben volt ott a létre, majd keresztül esett rajta. Ez már kellett volna a létre emlékképe. Nem jött rá. Vagy ha a bot a háta mögött volt, Valami agyi reprezentációja kellett volna a botnak. Hát itt kezdődik, ez még nem fogalmi gondolkodás, de valami csírája. Úgy látszik, hogy itt azért van egy komoly lépcső, állítólag nagy tolongás volt, és egyszer csak szultán hozta a létrát. De minden esetre az állati intelligencia határán vagyunk valahol ebben az esetben, tehát képes tanulni, a tyúk lassan, a kutya gyorsan, az állat képes szenzomotoros szinten értelmes cselekvésre, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A csimpázok belátással oldják meg a kerülő út és az eszközt igénylő problémákat, és ez valóban értelmes cselekvés, szenzomotoros intelligencia, mondja Köhler, a belátás az Einsicht, de most már mindenki angolul azt mondja, hogy Insight, pedig Köhler németül írta a könyvét, sőt azt mondják, hogy belátásos tanulás, ez nem tanulási folyamat. Ez hirtelen ugrik be. Egy kitűnő gyermekpszichológus, Karl Bühler, 20. század első évtizedeiben nevezte ezt aha élménynek a gyermekfejlődésében, mert ott is van ilyen. És amikor nem éri el a csokit, de kimegy a konyhába a sámliért, már magasabb a teljesítménye, mint a csimpánznak. Mert emlékszik, hogy ott van valami, amire föl lehet állni, és el lehet érni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem ez a legfontosabb különbség az ember és az állat között. Egy kicsit közelítjük, itt két állati alkotást látunk. Ez egy csodálatos termeszvár valahol Afrikában. Ez pedig egy madárfészek. Akár termeszvár, akár madárfészek, akár a csimpánzok éjjeli vacska, ők is egyfajta fészket építenek maguknak. Nem kreatív alkotások. Ezek a székek itt kreatív alkotások? A prototípus az első, az igen. De utána a széria gyártás az már nem kreatív teljesítmény. A kreativitás emberi tulajdonság, nem csak a művészek és a nagy tudósok sajátossága. Hát egy kicsit előre ugrok, mert egy humanista pszichológust idézek. Maslow írja azt az egyik könyvében, hogy egy jól sikerült leves, kreatívabb teljesítmény, mint egy középszerű festmény. Már akkor elhittem, amikor olvastam, de mióta a feleségem itt mindenféle leveseket állít elő, megerősödött ez a véleményem, de mindegyik zöldségleves különböző variációban. Az nem? Tehát az alkotó képesség, már itt eszünkbe jut, hogy Isten a maga képére teremtett minket, hát úgy látszik, hogy vannak olyan tulajdonságaink, amelyek az állatvilágra azért nem annyira jellemzők. Miben különböznek az állatok az embertől valójában? És itt szeretnék egy másik antropológust idézni, szerintem egy nagyon rokonszenves, intelligens arc, őt úgy hívják, hogy Arnold Gehlen, német antropológus, magyarul is megjelent az emberről szóló könyve. Hát ő azok közé tartozik, aki nem azt gondolta, hogy csupán a magunk iránti szentimentális érzelmek miatt szoktunk valamiféle egészen különböző és különleges lénynek tekinteni az embert. Ugye Csányi Vilmostól ezt olvastuk. azt fejtegeti, hogy az ember egészen különálló, és nem az intelligenciával kezdi. Majd kivetítem a szövegeket, először hadd említsek két olyan testi, emberi tulajdonságot, amelyet sajátosan emberinek szoktak tartani. Az egyik az, hogy az emberi agykoponya nagyobb, mint az arckoponya. Azt hiszem, erről hallottunk már. Néha biológiai könyvekben is közölnek ilyeneket, és azt mondják, lám, lám. Ugye az embernél több helyre van szükség a koponyában az agy számára, mert a mi agyunk sokkal fejlett. És nem úgy, mint az állatok, azok folyton zabálnának nekik a arckoponyájuk. Fejlődött ki, erősek a rázó izmaik és a fogazat. Hát erre Galen azt mondja, hogy ez a tulajdonság az összes emlős állatnál, de részben még a madaraknál is felfedezhető embrionális állapotban. Az állati embriók agykoponyája nagyobb. Egyszerűen az az oka, hogy hamarabb fejlődik ki, mint az arckoponya. Aztán van egy másik. Az emberi test alapvetően csupasz. Na hát némelyik férfinél nem egészen így van. De mégis az állati testhez képest szőrtelen. Elszőrtelenedett, mondják. Ezzel szemben Galen azt írja, hogy nem nőtt ki a szőre, úgy maradt. Majd esetleg később kinő. Ugye később kezd nőni, akkor kezdenek borotválkozni a fiúk. Aztán van, aki nem vágja le, hanem te nem vágtad le. Nagyon szép. Ugye tulajdonképpen férfi stigma. Mert biztos lehetek abban, hogy akinek szakáll a bajsza, az férfi. Mondjuk nőknél ritkábban fordul elő, ugye Arany János bajusz színű versében, hát a kopasz szájú Szűcs György bátya elkergette a feleségét, mert hogy bajuszt kapott vénkorába, mert irigyelte, mert neki nem nőtt. Na miről van szó? Ugyanarra. A legtöbb emlős állat csupaszon születik, amelyik nem csupaszon születik, például a kisboci nem csupaszon születik, néhány héttel születés előtt még ő is csupasz. A kisegér csupaszon születik, azért olyan szép rózsaszín, a kismalac is azért olyan szép rózsaszín. Megvannak a szőrei. A legszebb női arcon is van, most senkihez nem akarok oda menni, egy nagyítóval. Olyan kis pihék, aranyos kis pihék vannak rajta. Hát úgy látszik, még emberibbek az asszonyok, mint mi férfiak. De mit mond Galen? Azt mondja, hogy az ember hiánylény, olyan, mint egy koraszülött, nem fejlődött ki teljesen, és nincsenek erős szemfogai, nincsenek karmai, nincs testét védő szőrzete, évekig rászorul szülei védelmére, úgy jön a világra, hogy segítségre szorul. Hát kénytelen az eszét használni, ha életben akar maradni. Most mindez visszafejlődött? Vagy nem alakult ki? Szándékosan így alkotta a Teremtő. Kérdőjelek. Sohasem jött le a fáról, írja Gélen, mert fönn se volt. Soha nem szőrtelenedett el a teste, mert nem is volt szőrzettel borított. Persze a csontleletek nem szőrösek. Nem igazolja se ez, se az. Hanem itt a szenzoros specialitásnál szeretnék megállni még egy pillanatra. Bocsánat, inkább visszamegyünk ide. És nagyon hamar vége lesz a következő táblánál. Nagyon sokáig vakokkal foglalkoztam. Pályám kezdetén 12 éven át a vakok iskolájában tanítottam gyógypedagógusként, meg Leiman Annához is úgy kerültem, hogy érdekelt a pszichológia. Egy kedves barátom javasolta őt, nevét van, aki ismeri, Montág Imre, aki már korábban járt hozzá. Ő logopédus volt, és mondta azt is, hogy Jani néni, logopédiai ritkaság, mert bilabiális tremulást képez, ami azt jelenti, hogy a két ajkával mondja az R-t. Tényleg ritka. Nos hát, hol tartunk? Ott tartunk, hogy a látásától megfosztott ember kénytelen a hallására, a tapintására, a szaglására szorítkozni, mert a látás nem áll rendelkezésére. Ha később következett be a látás elvesztése, akkor vannak vizuális emlékképei. De a vakon született nincsenek ilyenek. Na ez engem nagyon érdekelt annak idején, ezért kezdtem pszichológiával foglalkozni, és kísérleteket is végeztem, olyan formákat, amik az alaklélektan, a gestáp pszichológia alapján összetett alakzatok voltak, és nálunk egészek állnak ki, össze, két egymásra csúszhatott négyzet, a vakon születetteknek ez nem jött össze. Mert részletről részletre haladva érzékeli a formákat. Van analógia erre az állatvilágban. A macska vizuálisan tájékozódik. Körülnéz, áttekinti a területet, és úgy vadászik, hogy egyből ugrik. Az egér gyenge a látása, tapintással tájékozódik. Azért olyan hosszúak a bajuszszőrei. Életének jelentős részét szűk folyosókban tölti. És ha menekül, egyből odafut, ahol legközelebb van a fal, és fal mellett közelíti meg a kiáratot vagy az egérjukat. Ha egy macskát fogok, és ha rosszul érzi magát a kezemben, elengedem, egyből átvágja a teret. Azt hiszem jó példa arra, hogy mennyire más a tájékozódása. Van egy pszichológiai szempontból kitűnően megírt sci-fi, Keith, Daniel Keith, a szerző, Virágot Algernonnak. Talán van, aki olvasta. Azért sci-fi, mert arról szól, hogy egy középsúlyos, értelmi, fogyatékos fiatal embert okossá operálnak, de hogy a fejlődését nyomon tudják követni, ezért versenyeztetik egy egérrel. Ezt az egeret hívják Algernonnak. Olvasta valaki ezt a? Többen is, köszönöm szépen. Nagyon érdekes. Hát egy labirintust készítenek, terepasztalon, ugye az egeret beengedik, meg kell tanulni egy utat a labirintusban, és így eljut a céldobozba. ez nincs a könyvek, kitűnő pszichológiai szempontból, behaviorista, műveltségű pszichológus a szerző. Egy dologban nem értek vele egyet. Igazságtalan a verseny. Miért? Mert Charlie felülről áttekinti az egész terepet. Erre az egér nem képes. Charlie háromdimenziós térben tájékozódik. Az egér kétdimenziósban. Nem állítom, hogy a vakon született ember kétdimenziós térben tájékozódik, de a háromdimenziós tere legalábbis más. Ugyanakkor még az is megvan, ami nálunk nincs, átfogja a tárgyat és a túloldalát is egyidejűleg érzékeli, amit én nem. Én a bécsi domnál járok úgy, hogy nem tudom befogni, körbe kell járni. Szukcesszíve követem le, de mégis látom az egészet, mert vizuálisan gondolkodom. Bocsánat, ez egy pici teológiai kitérő. Ugye vitatkoznak azon, hogy igaz-e a kiválasztás tana, vagy nem igaz. Hogy csak az tud megtérni, akit Isten kiválasztott. Mások azt mondják, hát mindenkinek szól az evangélium. Melyik igaz? Azt gondolom, mind a kettő. Hogy lehet az én agyamba, ez nem fér bele. De Isten nem háromdimenziós térben él, hanem egy végtelen dimenziójú térben, onnan másképp látszanak a dolgok. Amit a macska lát, azt a kisegér nem, amit Isten lát, azt én nem. Ő engem együtt lát messzi őseimmel is, messzi utódaimmal, ha lesz akkor még világ. Az ő számára nincs olyan folyó idő, mint az én számomra. És átlát olyan dolgokat, amikhez nekem halvány fogalmam sincs. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Olvassuk. Igen. Igaz a kiválasztás, meg se tudtam volna ismerni az Urat, ha ő nem végzi el az életemben. De az is igaz, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. És mind a kettő igaz egyszerre. Fölül kell emelkedni ezen a szűk emberi szinten. Na jó, bocsánat, ez már nem antropológia, hanem akkor nézzük meg még ezt a táblát. Valóban egyedül az ember kreatív lény, erről már beszéltünk, de van itt még valami, mégpedig az, hogy egyedül az ember erkölcsi lény. Az állatnak nincsenek erkölcsi problémái. Az ember pedig akkor is erkölcsi lény, amikor történetesen erkölcstelenül viselkedik. Mert van egy mércéje, erkölcsi mércéje. Mert ez az, ahová nem jut el a pszichológia. Amikor megpróbálja megérteni az emberi viselkedést, gondolkodást, érzelmi életet, és így tovább. Ez az erkölcsi, mert nevezhetjük így, dimenzió hiányzik. Az ember megértéséhez erre is szükségünk van, de van még valami. Egyedül az embert szólította meg Isten személyesen, már az Édenkertben. Azt mondta Ádámnak, te. Egyetlen állatnak sem mondott ilyet. Áldást adott, és az áldás után fontos feladatokat, többek között azt, hogy uralkodjatok a természet fölött. Hogy ez hogy megy, arról majd később szeretnék szólni. Na hát itt az történt, hogy ígéretem szerint csak egy kicsit utaltam a bibliai szemléletre. Igen, uralkodjatok a természet fölött. Ez az egyik isteni parancsa, második, ami ott elhangzott. Mindegyik előadásban lesz bibliai utalás a bibliai emberképre, összefoglalva csak annyit, hogy amit materialista tudósok kiderítettek, az igaz, vagy legalább részben igaz, de nem a teljes igazság. Hogyha egy kétdimenziós országon átvonul egy háromdimenziós test, síkország lakói először egy pontot érzékelnek, ha gömb halad át egy kört, még nagyobb kört, még nagyobbat kell szűkülni a kör pontá. A valóságot érzékelték? Vagy nem? Valóságot, de nem a teljes valóság. Igen, van sok-sok rokonság az állatokkal, még a nevelésben is. Hát kell idomítani, nem? Megtanítani. Pozitív, negatív hatás. Simogatás, kedves Pistike, nagyon ügyes voltál. Büntetés. Ezt a Túró Rudit még nem kapod meg, amíg nem kéred szépen. Hát a kutyust is így tanítjuk arra, hogy szolgáljon. Két lábon föláll. Tehát a rokonság megvan sok tevékenységben az állatvilággal, és hát vállaljuk az állatvilágot, Isten teremtményei ők. Egyáltalában legyünk nyitottak egymás felé. Én örülök, hogy ide többfelől jönnek látogatók. Én tudom, hogy a reformátusok tudják az igazságot. De Mennyországban lehet, hogy egy-két dologban tévedtünk, és Isten nem a teológiánk alapján fog megítélni bennünket. És ezt talán már többször elmondtam, nekem mindenki testvérem, akinek Jézus Krisztus a megváltója, akármelyik keresztjén felekezethez tartozik. Ugyanakkor azt is tudom, hogy miért helyezett éppen egy református gyülekezetben. Na, most már egy kicsit túl sokat beszélek. Van egy kérdés dobozott hátul. Abban lehet nehéz kérdéseket föltenni. Most valóban előfordulhat, hogy kapok olyan kérdést, amire nem tudok válaszolni. De hát álljunk a dolgok elébe. Ha valakit nagyon szorongat valami, azt most azért megmondhatja, vagy megkérdezheti. Hát vagy elfáradtak a kedves testvérek, és már nem tudnak kérdezni, vagy pedig olyan világos volt az előadás, minden kristály tiszta lett. Én köszönöm a figyelmet, mához egy hétre, tehát még mindig a materialista emberképen belül vagyunk. Az ösztönlény, vagyis a materializmus szerinti ember társkapcsolatairól lesz szó. Isten velünk, viszontlátásra!